9. ének. Odysseus elbeszéli kalandjait Alkinosznak, Küklopeja. Válaszul erre ekképpen szólt leleményes Odysseus. Alkinosz, nagy uram, népednek legjelesebbje. Lám igazán szép is hallgatni az így dalos embert, mint ez, hangjával ki hasonlatos isteneinkhez. Mert bizony azt mondom, hogy nincs is kellemesebb, mint hogyha egész népet tölt el széltében a jókedv, s végig a házban a vendégek dalnokra figyelnek, míg ülnek sorban, mellettük dúsan az asztal rakva kenyérrel meg hússal, s meregetve a színbort, körben hordja a töltögető, s poharukba betölti. Elmémben bizony én ezt látom a leggyönyörűbbnek. Lelked azonban az én keserű bajaimra figyelt föl, s kérdez, hogy csak még jobban nyöszörögve zokogjak. Mit mondjak legelőször néked, mit legutolszor, mert is olyan sok kint bajt mértek az égi lakók rám. Hát legelőbb nevemet mondom meg, hogy ti is aztán tudjátok, s hogy majd, ha halálom napja le nem sújt, fűzzön is egybe barátság, bármi messze a házam. Én Odysseus, Laertés sarja vagyok, ki ezernyi cselről elhírhettem, a hírem fölhat az égig. Messzire látszó szép Itakát lakom, ott van a lombos Nériton kimagasló orma, körötte igen sok más népes sziget, egymásnak szorosan közelében, Dulikion, Számé, meg az erdős hátú Zakynthos. Míg Itaké laposan, legföntebb fekszik a vízben, néz a homályba, azok meg a napba, s a hajnali tájba. Sziklás mégis erős fiakat nevel. Én sose tudnék mást, ami inkább édes a szívnek, látni hazámnál. Mert is tartott vissza Kalipszó, isteni asszony, barlang öblös ölén, mivel áhított az urául. És ugyanúgy Kirké is vissza a termei mélyén. Ajájé cseles asszonya áhítván az urául, csak hogy az én szívemet kebelemben meg nem igézték. Ennyire nincs, ami inkább édes, mint a hazája és a szülői az embernek, még hogyha akármely dúsházat lakik is más földön, messze azoktól. Rajta viszontagságos utam hadd mondom el immár, mit Zeus mért rám, hogy Trójából útnak eredtem. Ilion aljáról a Kikón nép Iszmaroszához vitt el a szél. Azt földultam, leölettem a népét, onnan az asszonyokat sok kincset kézre kerítve osztoztunk, hogy senki jogán csúf csorba ne essék. Majd az enyéimet intettem, hogy fürge inakkal fussunk, csak hogy a balgatagok nem ügyeltek a szóra. Sok bor folyt le a torkukon, és sok-sok juhot öltek, sok csámpáslábús járású ökröt a parton, s átkiabáltak a megmenekült kikonok kikonoknak közben, akik szomszédosak és többek, s derekabbak, szárazföldi lakók jól értik a harci szekérről vívni a küzdelmet, s értik gyalog is, ha gyalog kell. Jöttek ezek, mint jó a levél a virág, ha tavaszkél hajnalban, s ekkor Zeus csúfos végzete sújtott bennünket, nyomorultakat, és nagy bajba jutottunk. Rendbe fölállva csatát ott vívtak a fürge hajóknál, egymást érchegyű lándzsákkal haigáltuk erősen. Míg reggel volt még, és nőtt szent fénye a napnak, védve magunkat a többség ellen is álltuk a harcot. Ám mikor Éliosz hajlott a tulok kifogásra, megtörték az akhályokat ők, és hátra is űzték. Bárkánként 6 jólábvértes társam esett el, míg mi a rossz sorstól s a haláltól megmenekültünk. Onnan előre hajóztunk hát, keseregve szívünkben, mert örömest éltünk, de derék fiakat veszítettünk. Mégis arányos bárkáim nem szálltak előbb, míg 3-szor néven nem szólítottuk a társak mindegyikét, aki ott elesett a Kikón csatasíkon. Skültereánk Bóreászt felhőket torlaszoló Zeus, vészes szörnyű viharral, a felhőkkel betakarta együtt a földeket és vizeket, és éj szállt le az égből. Orral dőlve haladtak a bárkák, és a vitorlák három meg négy részre szakadtak a szél erejétől. Hát a hajókba behúztuk a vásznakat, és a hajókat, félve halálunktól, sebesen húztuk ki a partra. Ott két éjjelen és napon egyfolytában maradtunk, míg lelkünket a fáradtság meg a fájdalom ette. Ám hogy a harmadikat meghozta a szép hajú hajnal, árbocot állítottunk és fölvontuk a vásznat, ültünk, szél és kormányos vitték csak a bárkát. Most azután sértetlenül értem volna hazámba, csak hogy amint fordultam ez útra, Maleja fokánál, messze kütérétől űzött Boreász meg a hullám. Hosszú 9 napon át hányottam a szörnyű viharban sok halú tengeren át. 10. nap végre elértünk partja elé a virágot rágó lótuszevőknek. Ott szárazra kiléptünk, és vizet is merítettünk, majd lakomához láttak a társak a fürge hajóknál. És miután jól laktunk mind étellel, itallal, akkor a társaimat küldtem, hogy megtudakolják, hogy mi búzafogyasztó férfiak élnek-e földön. 2 embert kiszemeltem, a hírnök harmadikul ment. Mentek, s elkeveredtek azonnal a lótuszevőkkel, kik nem terveztek számukra gonosz veszedelmet, ám te megízleltették velük a jóízű lótuszt. És közülük ki a mézédes termést meg is ette, már nem akart hírt adni nekünk, nem akart hazatérni, ott kívánt az örökre maradni a lótuszevőknél. Egyre a lótuszt szedni, feledve a szép hazatérést. Őket sírtak bár, a hajóra vezettem erővel, és evezőpad alá lekötöztem a görbehajókon. Többi deréktársamnak utána parancsomat adtam, hogy mind szálljon a fürgehajókra sietve, nehogy még más is egyék közülük lótuszt, s hazatérni feledjen. Fölszálltak szaporán, evezők mellé telepedtek, sorba leülve az ősztengert evezőkkel ütötték. Onnan előre hajóztunk hát, keseregve szívünkben. Störvény nélküli döjfös küklapsz nép mezeire ért a hajónk, kik a nem múló örök égi lakókban bízva kezükkel nem szoktak soha szántani vetni, s minden megterem ott, noha földbe nem ülteti senki, búza meg árpas, a szőlő is, mely a nagyszemű fürdből adja a bort, és Zeus zivatarja növeszti a termést. Megszentelt törvényük nincs, gyűlésbe se járnak. Laknak az égbe nyúló ormok meredek tetejében, mélyölű barlangban, s törvényt maga lát, kiki sarja és felesége fölött egymással mit se törődnek. Elterül egy csalitos sziget ott. Épp szemben a Kyklopsz föld kikötőjével, nem távol, s nem közelében. Erdős. Vadkecskék lakják azt sűrű sereggel, mert hiszen emberi járkálás soha nem riogatja, és sosem űzi vadász őket, ki a rengeteg erdőn tűri a fáradtságot, a hegy tetejét kikutatva. Nincs a szigetnek szántóföldje se, nincs legelője, szántatlan, bevetetlen fekszik minden időben, embertől özvegy mekegő kecskéket etett csak. Mert hisz a küklapszoknak nincs vörös arcú hajójuk, és ácsmestereik sem akadnak jó evezőjű gáját elkészíteni, melyel az ő ügyeikben más városba elérjenek, úgy, mint szoktak a népek járni a tengeren át egymáshoz a fürge hajókkal, kik mivelhetnék-e sziget mezejét virulóra. Mert hisz nem hitvány. Mindent meghozna időben. Ott a fehér habú vízpartjára simulnak a rétek, nedvesek és lágyak, sose fogynak ki onnan a szőlő. Van sima föld, szántásra való, hol a nagyszemű termés érne időben, is nagyon is termékeny a földje. Jó kikötő is akad, hol nincs kötelékre se szükség, és dobni koloncot, tatkötelet lekötözni sosem kell. Partnak ütődve maradni lehet, míg kedva hajósban nem kell útnak eredni, s a jó szél újra nem indul. Ott az öböl partján szép tisztán csurran a forrás. Barlangból fut a víz, körülötte virulnak a nyárfák. Hát odaért a hajónk, valamely Isten vezetett tán át a sötét éjen, hisz nem láthattuk a földet, mert a hajót mély köd burkolta körül. s odaföntről nem ragyogott le a hold, betakarta egészen a felhő. Ott e sziget földjét nem pillantotta meg egy sem, észre se vettük a part fele hömpölygő sok igen nagy hullámot, míg bárkáink nem ütöttek a partnak. Bárkáink kiszaladtak a partra, bevontuk a vásznat, s mi magunk léptünk ki a tenger torlata mellett, elszunnyadtunk, s így vártuk be az isteni hajnalt. És hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, szerte a szép szigeten jártunk, bámulva bolyongtunk, s nimfák, pajzsos Zeus lánysarjai sok hegyi kecskét űztek elénk, hogy a társak tudjanak ott lakomázni. Hosszú nyelű dárdát hoztunk hamarost a hajókról, s hajlott íjat, s három részre oszolva vadásztunk rájuk, a bőséges zsákmányt meg is adta az Isten. Bárka 12 követett, és mindegyiküknek osztva 9 kecskét, nékem 10-et is kiszemeltek. Akkor egész napon át ott ültünk napnyugovásig, és lakomáztuk a sok-sok húst, meg a mézizű színbort, mert a hajókról nem fogyván ki a drága vörösbor bőven akadt, hisz a korsókban tettünk elegendőt félre, Kikónok szent várát, mikor elfoglaltuk. És átláttunk a közel Küklopsz földekre, a füstre hangjukat és a juhok kecskék hangját idehalva. Végre, mikor lebukott a nap és eljött a sötétség, mind lepihentünk sorban a tenger torlata mellett. Majd, hogy a rózsás ujjú hajnal kélt ki a ködből, gyűlést rendeztem, s így szóltam mindegyikükhöz. Várjatok itt minnyájan, kedves többi barátom, s én ez alatt majd bárkámmal meg az embereimmel átmegyek azt megtudni, hogy ott milyen emberek élnek, dőfösseké, vadaké, törvénnyel mit se törődök, vagy vendégszeretők, s elméjük féli az Isten. Így szóltam, s hágván a hajóra parancsot is adtam, társaim oldják el, fölszállva a tat köteléket. Fölszálltak szaporán, evezők mellé telepettek sorba leülve, az ősztengert evezőkkel ütötték. És mikor azt a közelben fekvő földet elértük, barlangot láttunk meg a szélén, víz közelében jó magasat, repkény borította. Ölében a nagy nyáj szunnyadozott éjjel juhok és kecskék, körülötte földbeütött sziklákból állt meredek kerítése, s hajkoronás nagy tölgyekből és hosszú fenyőkből. Benne aludt az az óriás férfi, ki félrevonulva egymaga őrizgette a nyáját, nem közeledve másokhoz külön élt, s értette lenézni a törvényt. Roppant termetű szörny. Nem olyan, mint búzafogyasztó férfi, hanem mint erdős, hegycsúcs, égbe magasló bércek legtetején, mely a többi fölött kimagaslik. Ekkor a többi nagyon szeretett társ kapta parancsom. Várjon a bárkánál Mireánk, s őrizze a bárkát. Én magam indultam tüstént, kiszemelve 12 legderekabb társat, s börtömlőt töltve meg édes észínű borral, amit nekem Euantész fia nyújtott, Phoibos papja Maron, Phoibos volt Ismarosz őre, mert megkíméltük feleségét és a fiács őt félve az Istentől. Phoibos lombos ligetében élt ugyanis. Ragyogó sok kincset adott nekem akkor, adta remekművű aranyát, 7 drága talentum volt ez, s még színezüst vegyítőt is adott, azután meg jól megtöltve 12 korsót édes itallal, isteni színborral, s otthon nem tudta se szolga, szolgaleány sem, hogy van-e bor, csak is ő maga kedves hitvese, s még egyetlen gazdasszony a házban. S hogyha egy mézédes, rőd borból inni akartak, egy kelyhet töltött tele, 20 mérték vizet öntött rá, és isteni édes jószak szállt a vödörből, nem lett volna bizony jó tartózkodni ilyenkor. Ebből vittem a nagy teli tömlőt, s útravalót is egy zsákban, mert hős lelkem sejtette előre, hogy szilaj ember jön, nagy erő vértjével övezve, és sem igazságot, sem törvényt nem tud a szíve. Gyorsan elértük a barlangot, nem leltük azonban bent őt, mert a kövér nyájat kísérte a réten. Mindent megnéztünk, miután az üregbe beléptünk. Ott aszalók rogyadoztak a sajttól, sok gödőjének báránynak szűk volt az akolmár, s elkülönítve állt az öregje, s már megnőttek, máshova zárva, és külön álltak a most ellettek. Telve savóval minden edény kiskát sajtármiben fejni szokott ő. Ott legelőször is engem kértek szóval a társak, hogy vigyük el sajtját, forduljunk vissza, s utána gyorsan a fürgehajókra vezetve a sok gödőjét és bárányt aklukból hasogassuk a sós vizet újra. S én, noha jobb lett volna bizony, nem ügyeltem a szóra, mert őt látni akartam, s azt, hogy ajándokot áde. Jaj, nem volt kedves, mikor eljött embereimhez. Ott tüzet is gyújtván áldoztunk, majd mi magunk is hozzálátva a sajtból ettünk, s ülve bevártuk ott benn, míg hazajött a juhokkal. Hozta a súlyos terhet, a száraz fát, hogy azon főzhesse az ételt. Majd az üreg földjére ledobta goromba robajjal, s mi remegve behúzódtunk az üreg zugolyába. Most a kövérnyája tága barlangjába terelte mindet, ahányat fejni szokott, de a hímeket ottkin hagyta kerítés közt, a bakot meg a kost valamennyit. Majd elzárta a nyílást roppant kővel, amelyet jól a magasba emelt, de 22 négykerekű, jó földi szekér sem mozdítanál amaszt a helyéből, így roppant meredek sziklával zárta a nyílást. Végre leült megegő kecskeit, fejte juhát is, mindegyiket rendben, s kicsinyét odaküldte alája. Erre megaltatván a felét a fehér színű tejnek átsajtolta, s a túrót font kosarakba helyezte, és a felét öntötte edénybe, hogy innivalója, hogyha kívánja legyen, s vacsorához, hogy legyen ott benn. S miután buzgolkodván befejezte a dolgát, végre tüzet gyújtott, meglátott, s kérteni kezdett. Kik vagytok? Merről járjátok a tengeri ösvényt? Dolgotok is van-e, vagy csak amúgy vaktába bolyongtok, mint a kalóz népség, mely a sós vizen erre meg arra lelkét kockáztatja, s a többi hajósra veszélyt hoz? Így szólt, és elakadt kedves szívünk dobogása, mert az erős mély hang meg a roppant termet ijesztett. Így is választattam azonban szólva szavakkal. Trója alól idevetve bolyongunk erre akhályok, tág tenger tajtéka fölött a szelek dühe üldöz. Vágyakozunk hazajutni, de más-más útra kerültünk mindnyájan, mert Zeus bizonyára eképpen akarta. Atreides Agamemnonnak hadinépe vagyunk mi, valljuk. Az égnek alatta a legtöbb hír az övé most. Akkora város dúlt ugyanis föl, népet is annyit pusztított el. S most a te térded elé ideértünk, hát ha te megvendégelsz, vagy tán még ezen is túl adsz oly kincset, mit vendégnek az ősi szokás oszt. Tiszteld, isteneink, te derék, oltalmad esengjük, mert az esengőt s vendéget vendégszerető Zeus védi, a tisztes vándort ő kíséri az útján. Azt mondtam, de kegyetlen szívvel azonnal ekképp szólt. Ostoba vagy vendég, vagy messziről érkezhettél. Azt akarod, hogy az isteneket tisztelve remegjem? Tudd meg, a küklapszok Zeusszal csöppet se törődnek, más istennel sem, mert sokkal több a hatalmunk. Zeus mérgétől tartva bizony sose kímélnélek téged, s társaidat, ha nem indít erre a lelkem. Mondd meg azonban, hol tartod jóművű hajódat, messze a parton vagy közelemben, hadd tudom én is. Szólt puhatolva, de bölcs eszemet nem tudta becsapni, és újra csak így szóltam hozzá csavaros szavaimmal. Bárkámat széttörte a földrázója Poseidon, mert szirtekre vetette a földetek oldala mellett, sziklafokokra sodorva. A szél odaűzte a vízről, én meg a társakkal kikerültem a végveszedelmet. Ezt mondtam. De kegyetlen szívvel mit se felelt, ő csak fölugorva a társak után a kezét kivetette, egybefogott kettőt, s valamint kutyakölyköt a földhöz verte. Az agyvelejük kiömölt, áztatta a földet. S készített vacsorát testünk szétszelve tagonként, s mint a hegyekben nőtt vad oroszlán, mit se hagyott meg, ette a húsukat és belüket s a velővel a csontot. Sírva kinyújtottuk Zeushoz kezeinket a szörnyű látványnál, s tehetetlenség nyűgözte le lelkünk. Szörnyű hasát miután így megtöltötte a küklapsz, és le is öblítette az emberhús sűrű tejjel, barlangjának ölén lehevert, elnyúlva a nyáj közt. Őt bizony én nagy lelkű szívemben akartam erősen, hozzálépve, s a combom mellől rántva ki kardom, melle alatt átszúrni, hol izmai közt van a mája, kézzel előbb kitapintva. De volt, ami visszariasztott. Mert vele kellett volna nekünk is hullni a vészbe, mert hiszen úgy sem tudtuk volna kezünkkel a roppant nagykövet arrébb lökni a nyílásról, hova tette. Akkor hát nyöszörögve bevártuk az isteni hajnalt, és hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, ő tüzet élesztett, megfejte a nagyhírű nyájat, mindegyikét rendben, s kicsinyét odaküldte alája. És miután buzgolkodván befejezte a dolgát, markolt egybe megint két embert reggeliéhez, reggelizett, s a kövér nyájat kiterelte utána barlangjából, könnyeden elmozdítva a sziklát, aztán vissza, miként ha tegezre fedőt tesz az ember. Sűrűn füttyentgetve a hegyre terelte a küklopsz nagy nyáját, vattervet főzve maradtam a mélyben, tán sikerül bosszúm s diadalt ad nékem Athéné. S ez a terv látszott lelkemben a leghelyesebbnek. Ott az akol közelébe hevert neki szörnyű dorongja, egy még zöld, nagy olajfa dorong. Ezt vágta ki, hogyha száraz lesz majd hordja. Mi jól megnéztük. Olyan volt, mint amilyen nagy az árbóca széles barna hajónak, húszevezősnek, mely terhével járja a tengert, szemre a vastagsága, s a hossza is éppen ilyen volt. Hát odaléptem, jó ölnyit vágtam le belőle, és odaadtam, hogy meghántsák emberimnek. Ők símára faragták, én kihegyeztem a végét, mellé állva utána tüzessé tettem a lángon. Majd pedig elrejtettem szépen a trágyahalomban, melyből barlangjában elég volt, itt is, amott is. Hívtam a többieket, hogy sorsot vessenek, ekkor s döntsék el, ki legyen, ki velem fölemelje a nyársat, és bátran beledöfje szemébe, ha édesen alszik. Sors pedig éppen azokra esett, kiket úgy is akartam, négyre, magam számoltam hozzá még ötödiknek. Este felé megjött szép, gyapjas nyájjal a küklopsz, tágölű barlangjába terelte azonnal a nyájat, és odakint egyet se hagyott a magas kerítés közt. Vagy sejtett valamit, vagy eként rendelte az Isten. Majd meg a sziklát visszahelyezte, magasra emelve, és odaült mekegő kecskéit, fejte juhát is, mindegyiket rendben, s kicsinyét odaküldte alája. És miután buzgolkodván befejezte a dolgát, markolt egybe megint kettőt, s látott vacsorához. Ekkor a küklopszhoz közel álltam, szóltam eképpen éjszínű borral telt nagy kancsót tartva kezemben. Küklopsz, nézz ide! Idd meg az emberhúsra a bort is, hogy megtudd, milyen édes ital volt barna hajónkban. Áldozatot hoztam neked ebből, megkönyörülsztán és hazaküldesz még, de te örjöngsz, tűrni se tudjuk. Mondd te, gonosz, lesz még, aki ember lakta vidékről jönni kíván hozzád, hisz nem helyesen cselekedtél. Ezt mondtam. S átvette, megitta, örült neki szörnyen, itta az édes italt, s aztán kért újra belőle. Adj még jó szívvel, s a neved mondd meg nekem egyben, hadd adjak vendégi ajándékot, hogy örüljél. Mert hoz a küklopszok dús földje a nagyszemű fürdből bort szintén, és Zeus zivatarja növeszti a termést, csak hogy ez itt nektárnak csöpje, meg ambrósziának. Így szólt, én meg a lángszínű bort adtam neki újra, adtam háromszor, s ő annyiszor itta ki balgán, majd miután az agyát az ital már elborította, válaszomat mézes szókkal neki adtam eképpen. Küklopsz, kérdezted híres nevemet, nosz a halljad. Megmondom, s te ajándékozz meg, ahogy megígérted. Senki se, ez nevem, így hívnak, hogy senki se, otthon édesanyám meg apám és minden többi barátom. Ezt mondtam, de kegyetlen szívvel azonnal ekép szólt. Senki se lesz, itt utolszor eszek meg a társai közt én, mind ama többit előbb. Nesze hát, ez lesz az ajándék. Szólt és megbillent ezután. Hátára hanyatocs elnyúlt félreszegett nyakkal. Mindent leigázó álom nyomta el őt, gégéjén dőlt ki a sok bors, emberhús darabok, s ökrendett kábulatában. Ekkora nyársat fogtam, a sűrű parázsba benyomtam, hadd tüzesedjék meg. Szavaimmal a társakat is mind bíztattam, nehogy egy megijedjen s visszavonuljon, s amidőn már-már lánggal lobbant az olajnyárs, bármi zöld volt még, és már félelmesen izzott, akkor a tűzből én odavittem. Körben a társak álltak, az istenség nagy merszet fújt kebelünkbe. Ők fogták a hegyes végű nagy olajfadorongot, és a szemébe ütötték. Én nekidőlve fölülről forgattam, valamint a hajófát fúr ki az ember, fúróval, s mások meg alulról húzva a szíjat, pörgetik erre meg arra a fúrót, s az forog egyre. Fogva szemében ekép forgattuk az áttüzesített nyársat, s még melegen forgott, körülötte a vér folyt. Szétperzselte egész szemehéját és a szemöldjét gőze az égő szemnek, sistergett szemegödre. Mint amidőn a kovács nagy fejszét, szörnyű szekercét edzeni márt a hideg vízbe, s hallatszik a vasnak hangos jajszava, mert nagy erőt ettől kap a jó vas, néki olajfadorong körül, úgy sziszegett szeme akkor. Szörnyű nagyot jajdult, visszhangzott körben a szikla. Visszafutottunk megrémülve, kitépte szeméből vértől elborított nyársunkat azonnal a küklapsz, és azután hadonászva kezével messzire dobta. S küklapsz társaihoz felüvöltött, kik körülötte laktak a szellős csúcsok alatt barlangok ölében. Hallották a kiáltást, jöttek is innen, amonnan, és barlangja előtt kérdezték, hogy mi baj érte. Hát mi baj ért, Polüfémosz, mondd, hogy eképpen üvöltesz Ambrósziás éjben, s tőlünk elorosztad az álmot. Csak nem akarja talán rabló elhajtani nyájad, vagy pedig elpusztítani téged csellel, erővel. Néki a barlangból így szólt az erős Polüfémosz. Társak, senki se öl meg csellel, senki erővel. Ők meg a választ így adták szárnyas szavaikkal. Már ha magad vagy egészen, s nem bánt senki erővel, Zeustól jő nyavaját, kikerülni bíz, azt lehetetlen. Rajta tehát könyörög te Poseidaonhoz, apádhoz. Szóltak, stávoztak. Nevetett örömében a szívem, hogy rászette a név őket, meg nagyszerű eszmém. Nyögve a küklapsz, s kínjai közt kínlódva a sziklát két kézzel tapogatva a nyílástól elemelte, ő maga szétterjesztve kezét odaült a küszöbre, hogy valakit megfogjon, amint az lép ki a nyájjal. Lám ő ennyire balgának hitt engem eszében. Csak hogy azon töprengtem, hogy mint lehetne a legjobb, hát ha lelek számukra menekvést még a halálból, csel nem akad sem terv, mire nem gondoltam, az éltünk kellett mentenem, és a veszély fenyegetve közelgett. Hát ez a terv látszott lelkemben a leghelyesebbnek. Voltak a barlangban kosok is, sűrű gyapjú kövérek, szép nagy termetűek, hordtak violás színű bundát. Hát ezeket jól font vesszőkkel, amelyeken álmát szokta aludni a vadszívű óriás, egybekötöttem hármanként csöndben, s egy-egy embert vitt a középső, kettő két oldalt lépdelt, hogy a társaim óvja. Egy embert három kos hordott, s én magam ekkor, mert volt ott egy kos, mindjénél sokkal erősebb, ennek a hátát fogtam meg, s gyapjas hasa alján függeszkedtem, a két kezemet becsavarva erősen isteni gyapjába, s csüngtem roppant türelemmel. Sóhajtozva ekép vártuk be az isteni hajnalt. És hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, akkor a hímek mind kirohantak a jó legelőre, meg nem fejten a nőstények bégettek az aklok mellett, mert tőgyük kifeszült. Gyötrődve a gazda kínjai közt, a juhok hátát végig tapogatta sorban, amint álltak, s nem vette a balgatag észre, hogy gyapjas hasukon csüng mind odakötve a társam. Hát közülük legutolszor a kos lépdelt ki az ajtón, gyapja lehúzta, de én is, az elmés terv kisütője. Megtapogatta, s eképpen szólt az erős Polüfémosz. Drága kosom, miért is mégy most ki utolszor a nyáj közt innen? Nem szoktál ezelőtt soha elmaradozni, mert legelőbb legeled le a réteg gyöngevirágát, jó nagyokat lépdelsz elsőnek futsza folyóknak habjaihoz, s hazajönni először vágyol akolba este felé, most meg legutolsó vagy. De a gazdád drága szemét szánottán, mit kidöfött az a hitvány embers átkos társai, elmém borral igázva. Senki se, ám de hiszem, hogy a vészből nem menekül meg. Bár velem érezhetnél, s tudnál szólni is, akkor megmondhatnád, hol bujkál most ő haragomtól. Agy velejét, szanaszét fröcskölném itt az üregben, úgy verném a küszöbhöz, s könnyebbülne a bajtól szívem, mellyel e semmire kellő senki se sújtott. Így szólván tovaküldte a kost legelőre a nyájhoz. S hogy kissé elhagytuk a barlangot meg az udvart, bújtam a nagykos alól ki, a társaim is kibogoztam. És a merevlábú, hájas juhokat sietősen hajtottuk, meg-megfordulva, s végre hajónkhoz értünk. Ott nagy örömmel láttak a drága barátok, mert túléltük a bajt, de a többit nyögve siratták. Csak hogy nem hagytam, s a jajongást tiltva szemölddel intettem, rakják a hajóra sietve a pompás gyapjú sok juhot, és szálljunk ki a sóshabú vízre. Fölszálltak szaporán, evezők mellé telepettek sorban, leülve az ősztengert evezőkkel ütötték. Annyira voltunk épp, ahová még ér a kiáltás, s akkor a Kyklopszhoz szóltam szúró szavaimmal. Kyklopsz, lám, nem hitvány ember társait etted meg te a mélyölű barlangban, tombolva dühödben. Úgy kellett, hogy elérjen a csúfos baj, te kegyetlen, házadban vendégeidet fölfalni se féltél, most bosszút áll rajtad Zeus, meg a többi nagyisten. Ezt mondtam, s ettől csak nőtt a haragja szívében. Egy nagy hegy csúcsát leszakítva hajónkra vetette, és a sötétorrú bárkának elébe esett az egy kicsivel csak, s kis hián súrolta a kormányt. Föllocsanva a tenger, amint belehult az a szikla, visszafelé hajtotta hajónkat, a földfele újra szörnyű nagyárral a part közelébe sodorta egészen. Én pedig erre a hosszú csákját kézbe ragadva, s félretaszítva hajónkat, a társaimat noszogattam. Dőjenek ők a lapátnak jól, hogy megmeneküljünk, intettem fővel, nekiesve eveztek a társak. Ám amidőn két annyi utat jártunk meg a vizen, újra a Kyklopszhoz készültem szólni, de körben innen is, onnan is édes szókkal esengtek a társak. Miért akarod te szegény piszkálni tovább a vadembert, és csak imént is a szárazföld fele űzte hajónkat vissza a vízbe vetett kővel, már majd odavesztünk. Hogyha csak egy is megmokkan, vagy hangot ad, akkor szét is zúzza hajónk deszkáit, szét a fejünket érdes sziklával, hiszen annyira messze hajítja. Ezt mondták. De vitéz lelkem nem ügyelt a szavukra, és ismét haragos lélekkel szóltam a szörnyhöz. Kyklopsz, hogyha talán megkérdi egy ember a földön, hogy történt a szemednek csúfos megvakítása, mondd, hogy a városokat dúló Odysseus vakított meg. Laertész fia ő, Itakában lakja lakását. Ezt mondtam, mire ő jajszóval szólt a szavamra. Ó, jaj! Rég megjósolt végzett telt be ma rajtam. Élt itt egykoron egy szép termetű nagy javas ember, Télemosz Eurimidész, aki értett jól a jövőhöz, s itt vérült meg, jósolgatva a Kyklopszok közt. Az megmondta nekem, hogy ilyen baj vár a jövőben. Elveszi majd a szemenfényét Odysseus keze egykor. Mindig szép, nagytermetű férfit vártam azonban, hogy majd erre kerül, nagy erővértjével övezve. Most pedig ennyire apró hitvány, semmire kellő szúrta ki drága szemem, miután borral leigázott. Rajta viszont Odysseus, jer idébb, hogy ajándokot adjak, s kérjem a híres földrázót, hogy jó utat adjon. Néki vagyok, fia! Büszkén vallja magát az apámnak, mert ő lesz, aki meggyógyít, ha akarja, de más nem, sem sosem múló égi lakó, sem földi halandó. Ezt mondotta, de én így küldtem néki a választ. Bár csak az életed úgy tudnám elvenni, s a lelked és Hádész házába is úgy tudnálak elűzni, mint ahogyan nem gyógyíthat meg a földrázó sem. Ezt mondtam. És ezután ő így kérlelte Poseidon istent, két karját fölemelve a csillagos égre. Haj, te Poseidon, földtartó, kékhajú isten, hogyha fiad vagyok én igazás, azt vallod, apám vagy. Add, hogy a várduló Odüsszeusz haza már sose jusson, Laertész fia ő Itakában lakja lakását, s hogyha a végzete az, hogy lássa szeretteit ismét, s jól épült házába kerüljön az otthoni földre, hát legalább bajosan, későn és társai nélkül mások bárkáján tegye, s otthon bajra találjon. Szólt könyörögve, meg is hallgatta a kékhajú isten. Ő pedig ím egy még szörnyebb sziklát emelintett, teljes erővel megcsóváltasa, vízbe vetette, dobta felénk, s a sötétkék orrú bárka mögött hult vízbe a kő, és kis híján súrolta a kormányt. S föllocsanva a tenger, amint belehult az a szikla, most a hajónkat előre a száraz földre vetette. S amidőn a szigetre elértünk már, hol a többi jóevezős bárkánk várt mind, és körben a társak ott ültek jajgatva, s a jöttünk várva szünetlen, akkor a fürgehajót futtattuk a parti fövenyre, s mi magunk léptünk ki a tenger torlata mellett. Hoztuk a küklopsz nyáját is gájánk üregéből, s osztoztunk, hogy senki jogán csúf csorba ne essék. Ekkor a kost külön én nekem adták, jólábvértes társaim osztozván, s én azt áldoztam a parton sűrű sötét felő Zeusnak, mindenki urának, combokat égettem. Nem ügyelt ő áldozatomra, mert azt fontolgatta, hogyan pusztuljon el összes jóevezős bárkám, és bennük a drága barátok. Akkor egész napon át ott ültünk napnyugovásig, és lakomáztuk a sok-sok húst, meg a mézizű szimbort. Végre, mikor lebukott a nap, és eljött a sötétség, mind lepjentünk sorban a tenger torlata mellett. Majd, hogy a rózsás ujjú hajnal kélt ki a ködből, akkor a társaimat buzdítva parancsomat adtam. Lépjenek ők is föl, s oldják el a tatköteléket. Fölszálltak szaporán, evezők mellé telepettek, sorba leülve az ősztengert evezőkkel ütötték. Onnan előre hajóztunk hát, keseregve szívünkben, mert örömest éltünk, de derék fiakat veszítettünk.